Sziasztok, ez itt a Játéktér Podcast, én Lója Patrik vagyok, és műsorvezető társam pedig...
Litványi Bence, hey-ho, hali-ho.
Mai nap folytatjuk tovább a Cyberpunk 2077-ről való elmélkedésünket, diskurzusunkat, és a második adást a Cyberpunk tematikájú, vagy Cyberpunk műfői játékoknak fogjuk szentelni. Az előző adásban körüljártuk nagyjából, hogy milyen kulturális termékek voltak a Cyberpunk műfajában, de nem tértünk a videójátékokra okkal, hiszen egy külön epizódot szentelünk ennek most, de olyan kulturális és média termékekről beszéltünk, amik meghatározóak voltak a Cyberpunk 2077-ig abban, hogy megalkossák, körvonalazzák a műfajt magát. És akkor fordulok is Bencéhez, hogy te milyen Cyberpunk műfajú játékokat ismersz?
Két módon tudok válaszolni erre a kérdésre, az ugye egyik lehetséges válasz, vagy úgy is értettem a kérdést, hogy a játékot úgy általában érted. Hogyha így értjük a dolgot, akkor elárulom a titkot a közönségnek, hogy én most már 15 éve asztali szerepjátékozom különböző formátumokban, és az asztali szerepjáték egyébként így nagyon röviden, hogyha valaki nem tudná, hogy miről van szó, hogyha láttátok a Stranger Things-et, na az, amit csinálnak az elején, kollaboratív történetmesélő játék, mondjuk, kb. Arra kell gondolni, mint amikor gyerekkorunkban kitaláltunk magunknak egy fantázia világot, és mondjuk az erdőben futkoráztunk, mint indiánok, meg cowboyok, ezzel tiszteltünk kettéve az amerikai imperializmusnak, de mindezt lehetőleg mozgás nélkül. Ezért is szeretem ezt a játékot. Úgy kell körülbelül elképzelni, hogy van egy mesélő, aki egy világot teremt a szavaival, elmesél egy helyzetet, nem egy történetet, hanem igazából egy konfliktus, vagy egy problémát, vagy egy szituációt. A játékosok pedig, akik az asztalnál ülnek, mind-mind egy-egy szereplőnek a bőrébe bújva elmesélik, hogy ők mit tennének abban az adott helyzetben, és az ő általuk elmesélt, narrált történések és színészkedés, vagy szerepjátszás egy közös emergens, tehát a nem előre kitalált, hanem az interakciókban létrejövő mesét vagy narratívát hoz létre. Ami nagyon érdekes ebben a műfajban, hogy nem olyan, mint egy társas játék, aminek van egy ilyen fix vége. Vannak olyan mesék nyilván, ahol van egy fix befejezés a dolognak, de általában addig, amíg a játékosok jól érzik magukat az adott karakterben, addig lehet tovább és tovább szűni a játéknak vagy a mesének a szövetét. A mesélő alapvetően két dolgot csinál, ezt a világot, meg a helyzetet, a konfliktust működteti, illetve eldönti, hogy mit, milyen módon képes a játékos megoldani, vagy hogy így milyen szabályok vonatkoznak rá, tehát egyfajta ilyen játékvezető szerepet is betölt, hogyha mondjuk egy ilyen futballra gondolunk, vagy ilyesmi, tehát ő az, aki eldönti, hogy mit szabad, mit nem, de itt inkább az a cél, hogy azt nézze, hogy mi az, ami elrontja a játékot, nem az, hogy neki mi tetszik, vagy mi nem. És ez az asztali szerepjáték, ennek nagyon sok különböző formája van, meg különböző világok. Ugye a legismertebb az a Dungeons and Dragons című, a Sárkányok és Kazamaták fantázia nevet viselő játék, vagy Magyarországon...
Ez a magyar fordítás, a Sárkányok és Kazamaták volna magyarul?
Szerintem nem fordították le magyarul a címét. Nekem van magyar Dungeons and Dragons könyvem, és Dungeons and Dragonsként van ráírva, de talán Sárkányok és Várbörtönökként futott, mintha rém lenne egy ilyen. Valaki ma Magyarországon szerepjátékozik, akkor valószínűleg találkozott ezen kívül még a Mágus Fantázia nevű játékkal, ami egy magyar fantasy szerepjáték, nagyon sok munkával, nagyon sok jogi csatával lopkodtak össze mindent bele, egy borzasztó szabályrendszerrel, viszont nagyon sok szeretet van egyébként benne, annak ellenére, hogy körülbelül egy eredeti pontja nincsen a játéknak, de majd le fog lőni, nem tudom, a Tuan kiadó itt a ablakomból. A mágusnak a története meg küzdelmei az egy teljesen álló podcastet megérnének, nagyon érdekes, nagyon tipikus magyar történet egyébként, tehát tényleg az egymásnak a jogi csatározása és hátbaszúrása, hogy ki lehet a kakasa, melyik lopott szeméttelepen. Na de, nagyon eltávolodtam. A szerepjátékok közül, ami még Magyarországon sokat élt, az a Shadowrun című játék, ami egy cyberpunk-szerű világban játszódik.
Igen, ez fontos, hogy kiemelni azt, hogy szerű, mert ez nem vegytisztán cyberpunk.
Így van.
Ha jól tudom.
Jól tudod. A Shadowrun az a fantasy-t és a cyberpunkot keveri, tehát egy olyan világot mutat be, ahol ork klub biztonsági örök vannak, tünde Matrixba kúszó hackerek, és egyszerre kell a bankszéfnek a kódját feltörni és levenni a védő pentagrammákat róla, tehát egy nagyon érdekes keveréke a fantasy-nek, vagy az ilyen Tolkien-i Dungeons and Dragons és hasonló világoknak és a cyberpunknak, de ami Amerikában ismertebb a Shadowrunnak, bár a Shadowrunnak is sokan szeretik, az egyébként a Cyberpunk 2020, tehát a Cyberpunk 2020 című játék, aminek az első kiadását 89-ben adták ki, ez egyébként egy időben jött ki a Shadowrun is.
Pontosítanék, 2020 az már a második kiadás, Cyberpunk 2013, így van, az az első, és van a V3.0, ami pedig valamikor...
96-ban, amivel így jött ki, nem?
Igen.
De nem, az jött ki 2004-ben, nem? Egyébként dolgok, amik történtek, ez a Mike Pondsmith, az alkotója a...
A Cyberpunk tabletop asztali szerepjátéknak.
Asztali szerepjátéknak, igen. Egyébként, ami még kijött a Cyberpunk 13, 2020, stb. Tehát ez ugye nehéz, mert hogy ugyanaz a neve, mint a műfajnak a neve, de hogy itt a Cyberpunk asztali szerepjátékos világban, te hallottál-e, Patrik, a Cyber Generations nevű könyvükről?
Nem, ez teljesen elkerült. Még az adásra való felkészülés során sem találkoztam vele.
Ez egy hatalmas bukás volt. Mert azt gondolták, ilyen 92-3 jött ki a könyv, hogy a cyberpunk, mi hiányzik a cyberpunkból, tudod, így gondolkodtak, hogy van foncsorozott napszemüveg, eső áztotta, nehéz helyzetek, szuperhősök. Tegyünk szuperhősöket a cyberpunkba.
Teljesen műfajidegen.
Nagyon. Na jó. Szóval volt ez a Cyberpunk 2020, tehát volt a 13, az egyébként egy elég rövid, egy ilyen 70 oldalas könyv volt, és jött a 2020, ami egy elég nagy siker volt Amerikában. Arról meg azt tudom mesélni, hogy ugye az a világ, amiben játszódik a Cyberpunk 2020, az ugye megegyezik a 2077-nek a világával. Tehát az a videójáték, amire ez az egész podcast szól, ez ebben a világban játszódik. Egyrészt, ami szerintem érdekes, hogy ez nem biztos, hogy egyértelmű azoknak a rajongóinak a 2077-nek, vagy nem is rajongóinak, hanem azoknak a fogyasztóiknak, vagy a játékot játszó játékosoknak, akik nem ismerik az asztali szerepjátékot, hogy nagyon sok szereplő, aki megjelenik, azok nevesített fontos szereplők a Cyberpunk 2020-ban. Tehát mind Ed Cunningham, Johnny Silverhand és Cary Elwodyne, azok például biztosan olyan, akikről is tudok, nevesített karakterek Cyberpunk 2020-nak a világában. Ugye, amikor ők éltek, ugye, tehát az megjelenik a videójátékban is, hogy ők már öregek addigra, mire a játék játszódik. Öregek per engram lenyomatok, per AI-ok. És a Shadowrunnak is, meg a Cyberpunk 2020-nak is van egy-egy város, ami így a fő helye annak, hogy hol történik az akció. A Shadowrunnak ez Seattle egyébként, a Cyberpunknak pedig Night City. Ugye Night City-ben játszódik a videójáték is. Night City egyébként valahol Los Angeles és San Francisco között van eltéve így területileg. Nem akarok mélyebben, vagy szerintem nincs értelme most, hogy így hosszan elmesélném a történetét a Cyberpunk világnak. Lényeg az az, hogy Amerika összeomlott, céges háborúk vannak, van négy nagy céges háború, ami egy csomó ilyen katonaárvát eredményezett, stb. A kedvenc dolgom, csak egy dolgot akarok elmesélni a történelemből, a Cyberpunk történetéből, hogy az egyik nagy konfliktus az az volt, hogy a nagy űrállomás, meg a holdbázisokat, azokat alapvetően fekete dokmunkásokkal, meg űrmunkásokkal építették fel, és ők ilyen pánafrikai szövetségben csináltak megjelent egy ilyen rebelli sejtjük, akik konkrétan ilyen aszteroidákat dobtak le több nagyvárosra, és ezzel elérték azt, hogy az Egyesült Nemzetek elismerje őket, mint egy független, földön kívüli ország, ahol nekik szabadságuk van, vagy autonómiájuk. fun fact. Na, de nem válaszoltam a kérdés második részére, szóval Cyberpunk-kal, magával a 2020-szal sose játszottam valójában. Ennek fő oka az az, mármint hogy az a szerepjátékról beszélek most, a fő oka az az, hogy iszonyatosan nehéz a harcrendszere, tehát így horribilis. Azt szoktam elmesélni így röviden, hogy tehát, hogyha valakit meglősz, akkor a lövésednél bele kell kalkulálni azt, hogy milyen messze lőttél, mennyire fúj a szél, mennyi páncél van rajta, és a többi. Majd utána neki kell dobnia egy vérveszteségi táblázatba egy értéket, hogy milyen vérveszteségi sok effekt történik a testében, tehát ilyen nagyon szimuláció alapú harcrendszere van.
Igen, mert hogy ugye úgy működik a harcrendszer, amit nem vagyok biztos benne, hogy ez kifejtésre került az elején, mikor elmondtad, hogy hogyan működik ez a műfaj az osztali szerepjáték, mert hogy ugye kockákkal kell dobni, van több különböző kocka, és mindenkinek vannak szám adatai, szám értékei, amiket hozzácsatolnak a karakteréhez, és lényegében egy véletlenszerű számgenerátorként működik a dobókocka, és dobnod kell attól függően, hogy milyen akciókat akarsz véghez vinni, minél nehezebb kivitelezni egy akciót, annál magasabb számot kell dobnod a kockákkal. Emellett vannak ugye bizonyos statjaid, statisztikáid, bizonyos képességekben mennyire vagy jó, ezek hozzáadódnak ehhez az értékekhez, a dobott értékekhez, és ebből ugye kiszámításra kerül az, hogy végsősoron képes voltál véghez vinni azt a cselekedetet, azt az akciót, amit te elterveztél. Ugye ez úgy működik, hogy amit a Bence említett az elején, van egy játékmester, aki mind felelős, ezt úgy hívják, hogy van egy settingje ezeknek a játékoknak, és van egy szisztemje, tehát van egy millió, amiben játszódik, és van egy szabályrendszer, és mind a kettőért felelős ugye a játékmester. Van a millió, ez a setting, a narratív térért felelős, az határozza meg lényegében azt, hogy mi az a hely, ahol minden cselekmény történik, minden cselekedet történik, és másik szempontból pedig ott van a rendszer, vagy a rendszerek összessége, ami meg azt határozza meg, hogy milyen módokon történhetnek azok a dolgok, amiket a játékosok végrehajthatnak, vagy éppen, hogy mit hajthatnak végre.
Nagyon pontosan, tűpontosan megfogalmaztad. A Cyberpunknak a Friday Night Firefight című harcrendszere van.
Zseniális szerintem ez a megnevezés.
Ez zseni egyébként.
Nekem nagyon tetszik.
Meg én olvastam, Redditen írtak ilyet valamelyik fórumon, hogy ilyen ex-rendőrök meg katonák szórakoztak azzal, hogy valami bevetési videójukat lemodellezték Cyberpunk FNFF, tehát Friday Night Firefight rendszerbe, és minden egyes dolognak kat le lehet modellezni benne, tehát egy nagyon pontos szimulációt lehet csinálni. Ez ugye, amiről a Patrik is beszélt, hogy a játéknak a világa és a szabályrendszere az jó esetben valamilyen módon összefügg. Tehát egy olyan világban, ahol amin a Cyberpunk, ami nagyon halálos szeretne lenni, ott például a Cyberpunk rendszerében téged így nincsenek amúgy szintek, de hogy így az első szinten, tehát amikor kezdő vagy, meg amikor már veterán vagy, ugyannyira megöl egy golyó a fejedbe. Na de, Cyberpunk Shadowrunnal játszottam többet, meg igazából millió karaktert alkottam benne, és sose találtunk mesélőt, mert annak is katasztrófa a szabályrendszere. Ez az egyik válasz a kérdésedre egy 20-20 perc után. A másik válasz, milyen videójátékokkal játszottam. Hát játszottam a Harebrained Scheme, azt hiszem az a neve a kiadónak. Ők kiadtak a Shadowrun szerepjátékba játszódó ilyen 2,5D-s, egy izometrikus, körökre osztott taktikai szerepjáték a Harebrained Schemes kiadótól, ami ilyen iszonyatos közösségi gyűjtésből jött létre, és az első Shadowrun játékot akarja mintázni, amit 93-ban csináltak. Nagyon nagy a történet, nagyon szuper, szuper játék, ajánlom mindenkinek. Ezeken a játékokon kívül a Deus Ex szériának a Human Revolution-nál játszottam, ami egy fantasztikus játék. Annyira kár, hogy a Cyberpunk 2077 nem lett Deus Ex Human Revolution-osabb. Te játszottál ez a játékkal, Patrik?
Én próbáltam a Human Revolution-t próbálom időrendbe helyezni, mert ugye van
ez a Mankind Divided előtti.
Így van, tehát az a legkorábbi, ha minden igaz, a Human Revolution a legkorábbi.
A legkorábbi az Eidosnak átadott rész, mert hogy ugye előtte van egy Deus Ex játék 2000-ből, és előtte meg van a System Shock.
Ha jól tudom, időrendben a történet úgy bontakozik ki, hogy a Deus Ex Human Revolution, után következik a Mankind Divided, azután jön az első Deus Ex, ami a leges-legelső volt, és azután van még egy, aminek most hirtelen nem tudom a nevét.
Invisible War.
Invisible War, köszönöm. A Mankind Divided-et próbáltam először, igen, nekem nem igazán tetszett. Darabig szépen is futott, aztán elvesztettem az érdeklődésemet. Te végigjátszottad?
Én végigjátszottam a Human Revolution-t, a Mankind Divided-ról azt mondtam, hogy nem annyira jó, mint a Human Revolution, de nekem nem futott el a gépe, vagy valami ilyesmi volt vele. De hogy így a Deus Ex Human Revolution-nek szerintem borzasztóan izgalmas története van, és a befejezése az még szerintem nagyon elgondolkodtató. Szóval szerintem érdemes nekifutnod még egyszer. De ami nagyon jó abban a játékban egyébként, hogy nagyon sok különböző módon tudsz megoldani problémákat. És az, amit például hiányoltam a Cyberpunk 2077-ből.
A halálos lerendezési módja konfliktusoknak eléggé elterjedt módja volt a videójátékok tekintetében. Ott volt a nem halálos, ami valamilyen...
Ártalmatlanná teszed.
Ártalmatlanná tevés, igen. És emellett megjelent még az is, hogy valamilyen kerülő úton érd el a célodat, kibeszélhetted más emberekből az információt esetleg, tehát nem volt szükség arra, hogy fegyverhez, pontosabban, hogy erőszakhoz folyamodj, meg volt a lehetőséged arra, hogy beszéd útján, meggyőzés útján juss hozzá az információhoz, vagy lépj előre a történetben, vagy még egy alternatív módszerként megjelent, hogy alternatív utakat találj a pályán.
Abszolút, igen.
Tehát bejött lényegében a lopakodás is, a stealth műfajba is kicsit belekóstolt így a Deus Ex. Visszakanyarodnék még egy gondolat erejéig az asztali szerepjátékhoz, aztán folytatjuk a Deus Ex-el. Hallottál-e már az Eclipse Phase nevű asztali szerepjátékról?
Ön ismerősen hangzik.
Az Eclipse Phase is egy cyberpunk műfajú szerepjáték, viszont itt a világnak a rendező elve az inkább a túlélésre fókuszál. És emiatt egy kicsit már nem is cyberpunk, hanem kicsit több annál, egy cyberpunkból elágazó, nagyon érdekes, hogy a sci-finek van egy alműfaja, ami tovább ágazik egy újabb alműfajba, és ez egy biopunk, vagy biopunk nevű, ez egy biopunk műfajú asztali szerepjáték. És kicsit olyan, mint a Shadowrun, de még a Shadowrunban mágia útján jelennek meg transzhumán lények, itt a tudomány révén jelennek meg transzhumán lények. És ketté veszi a játék elején azt, amit úgy mondaná, hogy karteziánus dualitás, van a test meg a lélek, vagy a test meg a szellem?
Hát ez a karteziánus dualista elképzelés, igen, hogy így az elme, vagy a lélek, vagy így a mentális természetű dolgok, az elkülön, vagy más szubstanciából áll, mint a más anyagból áll, mint az anyagi dolgok, a test.
Ketté választja a játék is. Megjelenik a játékban külön az ego, ami jelöli a szellemet, lelket, a tudatot, minden ilyen síkon mozgó fogalmat. Tehát ez az ego tömöríti, és vannak a morfok. Tehát nem is testekről beszélünk már, hanem vannak a morfok. És nem véletlenül nem testként hivatkozik rájuk, mert meg kell választanod, hogy milyen morfba költözik az egód, és ez nem feltétlenül kell, hogy fizikális form legyen. Ez lehet digitális. Vannak olyan karakterek például az Eclipse Phase-be. Egy olyan lény, ami fel lett emelve lényegében az állati sorból, egy madárszerű lény, ami emberi szintű intelligenciával rendelkezik. Neo Avian. És ez egy választható karakter például. Vagy egy választható morf. Vagy akkor ott van a Neo Hominid, ami szintén ugyanilyen elv alapján, csak egy másik állatból való kiindulás útján jött létre, ezek csimpánzok. Van egy utolsó, ami az oktomorfok, az pedig kitalálható módon pedig a
polip,
így van. Nekem ez nagyon fura volt, hogy ez is cyberpunknak hat, viszont ez már több, mint cyberpunk. Nem is több, inkább azt mondanám, hogy más. És megint visszatérünk arra, hogy mi számít cyberpunknak. Nagyon sok toposz jelenik meg, például videójátékokban, amikről én elsőre nem mondtam volna meg például, hogy cyberpunk, és hogyha belegondolok, akkor valóban van bennük egy leheletnyi cyberpunk. Mert hogyha a Cyberpunk 2077-ről beszélünk, nem csak nevében, hanem esztétikájában, témájában, a világot szervező erők tekintetében ez mind egy vegytiszta cyberpunk műfai produktum.
Egyébként fun fact, Mike Pondsmith azt nyilatkozta, hogy ő előbb, hogy alapvetően nem a Neuromancerből táplálkozott az eredeti világ, hanem a Hardwired nevű könyvsorozatból, mert hogy később olvasta el a Neuromancerot, mint ahogy megírta volna 2013-at. 86-os a Hardwired. Ez egy trilógia egyébként. Igen, hát szóval furcsa az a kérdés, amit fölteszel, vagy hát egyszerűen nagyon elgondolkodható, hogy meddig cyberpunk valami, és mikortól már post-cyberpunk, vagy biopunk, vagy nem tudom.
Mert hogy velem az is megtörtént, és majd később elmondom, hogy pontosan mire gondolok, hogy valami olyan dologot nevezünk cyberpunknak, ami szerintem még nem volt cyberpunk. És azt hiszem, azt is tudom, hogy miért nem gondoltam róla, de hogyha jobban belegondolok, akkor igen, valóban cyberpunk. És ez azért történik, mert a cyberpunknak annyi jellegzetessége van, ami miatt cyberpunk a cyberpunk, hogyha definíció szerint ezeket mind elvárnánk egy produktumtól, hogy ezeket magában foglalja, legyenek ezek karakterek, pontosabban legyenek ezek archetípusok, legyenek ezek toposzok, legyen ez a világot szervező elv, legyen ez vizuális megjelenítés, akkor nagyon-nagyon-nagyon kevés lenne valóban cyberpunk tematikájú játék, film.
Igen, mert ezek valahogy úgy működnek, hogy van ez a, mert az is az előző alkalommal is meséltem róla, a családi hasonlóság nevű fogalma a Wittgensteinnek, ami ugye az olyan familian nenlik, kájt nem fogom tudni kiejteni, family resemblance, olyan dolgok, amik egymásra jobban hasonlítanak, mint más dolgokra, de nincs egy közös pontja a halmaznak, ahol van egy ilyen vegytiszta példája annak olyan dolognak, amire, tehát hogy nem tudsz egy eszenciális tulajdonságát megmondani, vagy tehát hogy nem tudod azt mondani, hogy ez mindenképp igaz rá, hanem csak azt mondani, hogy hát van olyan, amire A és B igaz, másra B, C, harmadikra C és D, és több közük van egymáshoz, mint minden más dolognak, ami ezeken kívül van. És cyberpunk is ilyen módon létezik, hogy egy ilyen klaszterje van azoknak az ilyen toposzoknak, meg jegyeknek, amik megjelennek, és valamilyen módon ismétlődnek a cyberpunk műfajban, de hogy nem nagyon lehet egy ilyen vegytiszta cyberpunk akkor, hogyha van benne ez, meg ez, meg ez, meg ez, meg ez. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy mi az a produktum, amit mondtad, hogy nem gondoltál cyberpunkként rá, de végül is tényleg. Van egy tippem, mondjam? Hogy mire gondoltam, hogy szerintem te mire gondoltál?
Mondjad, igen.
Szerintem meggyőztelek a Terminátorral.
Nem.
Á.
Nem, most kifejezetten videójátékokra, vagy videójátékra gondoltam.
Videójátékban, amilyet te játszottál, és nem gondoltál Cyberpunknak, de az.
Igen.
Detroit?
Nem. Van egy kevésbé, bár ez inkább azt mondanám, hogy csak megjelenik benne egy toposz, de nem cyberpunk, ez a Metal Gear Solid.
Aha.
Prosthetic Arm, pótvégtagja a Venom Snake-nek, de hogy mi az, amire igazából gondoltam, és szerintem ez egy sokkal erősebb példa. Méghozzá ezt egy tanulmányban olvastam, a Pavel Frelicnek a videójátékokról általában cyberpunk perspektívából megközelített tanulmányában, hogy ami nagyon szépen leképezi a cyberpunk toposzt, az a Watch Dogs széria.
Mert neked ebbe volt kétséget, hogy a Watch Dogs nem egy cyberpunk játék?
Kétségem volt-e? Nem mondanám, de az ellenkezője sem fogalmazódott meg bennem. És ezt én annak tudom be, hogy vizualitásában egyáltalán nem azonosítottam a cyberpunkkal.
Igen, megkövetem magamat, igazságtalan voltam, mert tényleg nehéz egyébként a... Szóval a Watch Dogs azért nem egyértelmű szerintem, hogy ezért olvasható könnyen első látásra nem cyberpunknak, mert nagyon közel játszódik a jelen időnkhöz.
Pontosan, ez a másik dolog, amit én is felvetettem volna, 20 Minutes into the Future. De ez nem jelenik meg, ez a jelen. Ez pontosan a jelen.
Hát ez ilyen 5 minutes into the future.
Hát, igen.
És igazából az van, hogy míg amikor a cyberpunk létrejött, akkor ez egy, ha nem is nagyon távoli, de azért a jövőben lévő hangulat volt, mert jelenleg, tisztelt hallgatók, egy cyberpunk világban élünk. Tehát, hogy nem lesz egyértelműen olvashatóvá ilyen műfőjegyekből az, hogy mi cyberpunk és mi nem, hiszen a saját világunkban is vannak transzhumán kérdések, és elérhetővé váló művégtagok, és egy csomó minden dolog, ami a műfajnak a része.
Hozzátéve azt is, hogy valamilyen módon ezek máshogy jelennek meg, és ez szerintem ez a 15 perccel a jövőbe érzés, hogy itt kopogtat az ajtón, erről van szó, látjuk, tudjuk, hogy történik, de még nem vagyunk ott. Mondhatnánk előfutárának is akár.
Rá akartam még annyit mondani a post-cyberpunk biopunkra, hogy szerintem az egy, mivel beszélgettünk szerintem előző részben valamikor, hogy szerintem az egy fontos része a cyberpunknak, hogy alapvetően emberek és a emberen túli emberek és a gépek kapcsolata van, és a transhumanizmusnak az a előszobája a cyberpunk, de még nem léptünk át a határon. Tehát egy-két olyan figura van, akik valamilyen módon feszegetik az emberi határokat, vagy általánosan elterjedt, hogy egy kicsit módosítunk magunkon, de nem, a maga az transhumán, és nem poszthumán. És amit például mondtál, Eclipse Phase volt, ugye, nem a játéknak?
Eclipse Phase, így van, igen.
A1, mindenképp játszunk ezzel, nagyon izgalmasan hangzik. B2, ott így azért már konkrétan ilyen poszthumán motivok jelnek meg, tehát az emberi test az már nem mint body, hanem mint morf jelnik meg. Vannak
állatokkal való keresztezés, az ember 2.0, ez is egy választható opció.
Igen, egy kicsit térjünk vissza a Cyberpunk videójátékokra. Egyrészt, te tudod, hogy melyik az első Cyberpunk videójáték?
Nem.
Az internet szerint a Cyborg nevű szövegalapú szerepjáték, amit 1982-ben adtak ki. Ugye 2 évvel a Neuromance előtt. Érdekes. Na és te mikkel játszottál, Patrik?
Watch Dogs, ami a Watch Dogs az első részéről. Az mellékes, hogy hatalmas nagy bukás volt. Pontosabban mondanám azt inkább, hogy hatalmas nagy csalódás, mert a bukásban nem vagyok biztos, hatalmas nagy csalódás volt. Nem is játszottam végül, de hogy a Cyberpunknak leképeződése azt a vizualitását leszámítva, illetve a test modifikációnak a toposzát nem jeleníti meg. Tehát, hogy ez nem egy integráns része a játéknak, annak a világnak, inkább így mondom, de ettől függetlenül megjelenik benne a nagyvállalati erő, a nagyvállalati önkény. Itt még nem mondanám azt például, hogy állami irányító szervezetek elgyengültek volna, mert ez tényleg nem 15 minutes into the future, de hogy itt is van egy nagyon elképesztően invazív, az emberek életére törő nagyvállalat, ami az emberek kifosztásával foglalkozik, és ebből termel profitot, ebből kovácsol saját magának hatalmat, próbálja magát megerősíteni. Ez az egyik. Akkor így ezt, hogy ezt megbeszéltük, akkor én most már ide sorolnám, Cyberpunknak sorolnám félig meddig a Watch Dogs-ot is. Szerintem a legkorábbi Cyberpunk élménye, amit viszont borzasztóan szerettem, és nagyon eredetinek találtam akkor, ez 2013-ban volt, a Remember Me című akció kalandjáték. Egy Nilin nevű karaktert alakítunk, aki in medias res, így nyit a játék, aki megsemmisítésre várva sorakozik éppen arra, hogy töröljék az emlékeit. Párizsban játszódik, 2084-ben. Van egy vállalat, a Sensen, ami arra vállalkozott, hogy embereknek az emlékeit digitalizálja. Ez is egy nagyon jól bejáratott, meg jól ismert toposz. Erről beszéltünk az előző adásban, ugye a Ghost in the Shell kapcsán, páncélbazárt szellem, hogy mi is végtére, mi az, ami az embert emberré teszi, az identitását az emlékei adják. És ez a vállalat, pontosabban a szolgáltatás ennek a vállalatnak, hogy digitalizálja az emberek emlékeit. Megjelenik ebben a játékban is a vertikális eltolódás. Nagyon fontos a játéktér abból a szempontból, hogy a lentebbi rétegekben a földhöz közel a szegény rétegek élnek, míg egyre feljebb jutunk magában a játéktérben, a gazdagabb, a tehetősebb polgárai laknak, Neopárizsnak, hasonlóképpen, mint a Ghost in the Shell-ben, adattenger hordalékából táplálkozó, életre kelt mesterséges intelligencia itt a végső megfejtése a játéknak, ő a fő boss, ő az, akit meg kell semmisíteni. Ez is egy nagyon jól bejáratott toposz. Míg felkészültem erre az adásra, meg olvasgattam ebben a témában, hát nem véletlenül egy toposz. Nagyon-nagyon sokszor visszatér a mesterséges intelligencia ilyen módon való megjelenítése. Viszont akkor ott 2003-ban ez ilyen nagyon formabontónak éltem meg 11 évvel ezelőtt. Úgyhogy ezt mindenféleképpen ajánlom neked is, meg mindenkinek, aki hallgatja. Az egy nagyon-nagyon jól sikerült videójáték. Plusz olyan harcrendszere van, amit azelőtt nem igazán láttam sehol. Úgy kell elképzelni, ez talán a hack and slash-hez tudnám leginkább kötni. Vannak bizonyos billentyű kombinációk, különböző szekvenciák, billentyű szekvenciákat lenyomva különböző akciókat hajt végre a karakter, és minden lenyomott billentyű után megszabhatjuk azt, pontosabban minden lenyomott billentyűhöz társíthatunk valamilyen perket, valamilyen töbletet, és megszabhatjuk azt, hogy milyen bónuszt szeretnénk kapni minden egyes bevitt ütés után. Van egy kombináció, vegyük azt, hogy X háromszög X, akkor a háromszögön életet töltesz, és a harmadik X-en pedig plusz sebzést osztasz. És azóta se láttam igazság szerint ehhez hasonlót. Ez nagyon meghatározó volt, azt nagyon szerettem. A Deus Ex-el próbálkoztam még én is, és azt hiszem ezt majd össze is fogjuk hasonlítani a későbbiekben. Erről már beszéltünk, hogy a Deus Ex kapcsán mi az, amit hiányolunk. Pontosabban te hoztad fel ezt, hogy mi az, amit hiányolsz a Cyberpunk kapcsán. És ez a szerepjátéksága.
Igen. Még egy dolog, ami eszembe jutott, adattenger hordalékából létrejött AI-ról, nagyon gyönyörű megfogalmazása volt ennek a dolognak. Hallottál-e arról az AI-ról, amit azért fejlesztettek ki Japánban, hogy pékségekben eldöntse, hogy melyik pékáru milyen kóddal rendelkezik?
Erről, mintha hallottam volna valamit, de nem tudom, hogy tőled hallottam-e, vagy valahonnan máshonnan, de igen. Azt hiszem, tudom, miről van szó. Van egy mesterséges intelligencia, ami vonalkódot válogat, így kasszásnak megkönnyítve a dolgát azzal, hogy a mesterséges intelligencia felismeri a pékárút, magát a pékárút, a pékárú formáját.
Magát a pékárút, igen. Arról van szó, hogy Japánban ez ilyen vagányabb pékségeknél, ez egy ilyen elvárás, hogy ne legyenek becsomagolva a pékáruk. Így alapvetően, amikor bemész egy pékségbe, akkor a túrós batyuk nincsenek külön becsomagolva. Ránc az adó azt mondja, hogy ez egy túrós batyuk. Csak az van, hogy elképesztően sokkal több pékáru van, tehát így van mondjuk 250 termék kirakva, amik nagyon hasonlítanak egymásra, tehát most így egy csokis croissant meg egy vaníliás croissant között mondd meg a különbséget ránézésre, érted? És erre egy cég, mert erre volt egy valós piaci igény, kifejlesztett egy olyan algoritmust, ami a pékáruknak a megjelenítése alapján kategorizálja őket, és a történet az annyi, hogy nem tudom már, hogy valami orvostan hallgatónak eszébe jutott, és ezt az algoritmus ráküldte
ráksejteknek a mikroszkópikus nagyított változataira.
Így van, és elképesztő hatékonysággal tudta az AI megmondani, hogy rákos-e a sejt, vagy nem, hiszen nem sokban különbözik a pékáruknak az észrevétele, mert mintázatokat keres az AI, és szerintem borzasztóan érdekes, meg ilyen nagyon különös, hogy így kérted, hogy mennyire abszurd az egész helyzet, hogy croissantok kategorizálásából ugye a rák elleni küzdelem eszközévé vált ez az AI. Na, viszont én akartam még egyet kérdezni, szerinted mik azok az elemek, toposzok, millió, ismétlődő mintázatok, amik a Cyberpunk műfajt alkalmassá, illetve kihívásokká telivé teszik egy videójáték alkotó számára? Tehát mi az, ami segíti azt, hogy videójátékos legyen, mi az, ami kihívást jelenthet?
Igen, szerintem azt még érdemes lehet tisztázni, hogy mitől lesz egy videójáték Cyberpunk, hogyan lehet a Cyberpunkot átültetni videójátékba? Melyikre vagy kíváncsi?
Hát valahogy szerintem ez a kérdés a lényege, hogy van-e olyan elem, ami különösen alkalmassá, vagy különösen nehézé teszi azt, hogy Cyberpunk videójátékot csináljon az ember. Mondok egy példát másik műfajban.
Jó.
Nagyon nehéz romantikus videójátékot csinálni, szerintem. Tehát a romantikus filmek, vagy a romantikus műfaj, romantikus komédiák, stb. Nagyon nehezen lehet videójátéket csinálni őket, szerintem. Aminek az oka az, hogy alapvetően két szereplő emberi interakciójából áll, Tehát nagyon nehéz beprogramozni azt, hogy ez ne nagyon banális legyen, mint ezek a dating szimulátorok.
És azt mondtad, hogy két ember, vagy két szereplő emberi viszonyulásáról? Eszembe jutott a Her című film, amiben Joaquin Phoenix játszik, amiben az egyik fél egy mesterséges intelligencia. Az például nagyon jól működik, bár az film nem videójáték. De értem a kérdést. Ami így...
Hát de filmben ez nem para, mert ott meg tud előre írni.
Igen.
Az a nehéz ugye a játékban, hogy nem tudod megírni előre azt, hogy, tehát, hogy a játékosnak lehetőségeket kell, vagy agenciát kell biztosítani. Ami szerintem ilyen dating szimulátorokban nagyon fapadosan működik. Tehát, hogy úgy működik, hogy elég... Tehát mit tudom, most a SimCity az eszembe érted, hogy eleget nevetsz a viccén a lánynak, akkor megvan. Tehát, hogy...
Igen, értem. Elsősorban, ami nagyon fontos, és én azért csodálkoztam annyira a Watch Dogs-on, mint cyberpunk műfajú videójátékon, hogy a vizualitásában egyáltalán nem tükrözi a cyberpunkra jellemző esztétikát. Úgyhogy elsősorban, mivel a videójáték egy vizuális médium, ezért, amivel nagyon könnyen lehet kommunikálni azt, hogy ez egy cyberpunk műfajú produktum, az maga a megjelenés. Mi az, ami nehézzé teszi? Ebből a tanulmányból már idéztem, ez a Pavel Frelick Video Games című tanulmánya. Ő azt állítja, cyberpunk videójáték úgymond nem létezik. És ezt arra vezeti vissza, hogy más médiumokban, amik cyberpunkok, ott olyan elemek vannak filmekben, könyvekben, ikonikus helyek, karakterek és cselekményfordulatok vannak, amik meghatározzák azt, hogy mi az, ami cyberpunk. De hogy a műfaj a videójátékok tekintetében nem ezekre irányul, inkább az a játék milyen viselkedést, milyen akciók végrehajtását várja a játékostól a játéktéren belül. És Mit lehet erre mondani, hogy jön össze mondjuk a mi cyberpunk cselekménysorozat, amitől azt mondanánk egy videójátékra, hogy ez cyberpunk. Úgyhogy három dolgot vett fel, hogy hogyan lehetne ezeket kategorizálni, a játékokat, amiket egyébként cyberpunknak nevezünk, és hogy visszatérjek a kérdésre, ebből az egyik kategória, amit már mondtam, a vizualitás, az szerintem az egy nagyon könnyen adaptálható eleme. De hogyha vannak vizuális toposzok, akkor ezeket a vizuális toposzokat szerintem borzasztó egyszerű átültetni.
Nem tudom, engem nem győzött meg az, amit mondtál, mármint amit a Pavel mond, mert nem látom, hogy... Tehát ugye kicsit azt érzem, hogy ez a klasszik ilyen ludonarratív diszonancia probléma, hogy nyilván így a játékban nem lehet annyira irányítani a narratívát, mert ugye a játékosi agenciával van várva, de hogy miért ne lehetnének, hát a Cyberpunkban is, hogy azért tök sok olyan toposz megjelenik a kiberkarú, nagy szivarozó, fekete fixertől, nem tudom, sok karakter meg toposz megjelenik. Nem látom, hogy ez miért lenne ellentétben, vagy nem tudom, miért nem tudna cyberpunk lenni. De nem tudom, engem ez, tehát az, hogy vizuálisan neon meg ázik az esőben az utca, jó, hát ez tényleg ez nem egy nehéz megugrani, de hogy ez szerintem elég felszíni jegye is egy cyberpunk játéknak, tehát hogy nem, valahogy nem ettől lesz cyberpunk játék szerintem, hogy úgy néz ki a világ, hanem hogy valamit a témákból, vagy a problémákból feldolgoz a játék, embernek a határait.
Azt hiszem, ez egy jogos meglátás.
Valahol inkább az alapvető kérdéseket tartanám fontosabb ilyen műfaji jellegnek, hogy mit jelent embernek lenni, meddig tart az ember, gépek, milyen ellenállási módon egy világban, ahol mindent uralnak a megavállalatok, mit tudom én. Például egyébként fun fact, de szerintem a Mirror's Edge az egy cyberpunk játék.
Pontosan azért a nagyvállalati elnyomó...
Hát valahogy azért a problémáért, hogy te így lázadóként futkorászol a titkos üzenetekkel a nagyvállalatok mögött, és csillogó városok vannak, és mit tudom én, szóval, hogy ez a fajta ilyen ellenállás szembe a nagy kapitalista multival, azok is felszínjegyek, mert hát ugye a Marx-tal a tőkét nem olvassuk cyberpunknak, na. De hogy így, én azt válaszolom erre a kérdésre egyébként, hogy ami szerintem nagyon alkalmassá teszi a cyberpunkot, mint videójátéknak, az az, hogy az alapvetően sokszor egy hangsúlyos főszereplő van, aki alakítja a világot. Tehát van hős a Cyberpunkban. Ugye nagyon sok olyan műfaj van, ahol nincs hős. Például egy háborús filmben általában nem szokott egy főhős lenni, hanem egy Assembly of Cast van. A háborús filmeket azért lehet videójátékkát csinálni, mert hogy maga az a akció típus, ahogy mondtad is, tehát ami mozgástere van a legtöbb problémának a megoldásának. A legtöbb problémának a megoldása egy háborús helyzetben az az, hogy lelősz valakit, vagy szétbombázol valakit. Ez könnyen lehet játékká tenni, ugye a vadászat az mindig is egy ilyen protojáték volt az emberiségben. Ügyesség van benne, csomó ilyen agonelem megjelenik, meg alaelem, amiatt, hogy a háború kaotikus. Szóval szerintem a magányos hős, meg a hős figura az alkalmassá teszi. Ami viszont nem teszi alkalmassá, az az, hogy a Cyberpunk alapvetően disztopikus. De nem, tehát, hogy nem nyered meg, hanem túlélsz még egy napot. Nincs.
Edge running.
Igen, nincs olyan, hogy befejezted. De mindig van még egy menü, ahol átvernek általában. És ez konfliktusokat szül, amiből lehet történeteket alakítani, viszont könnyen le tudja lombozni a játékost.
Uh-huh. Ebben a tekintetben akkor a Cyberpunk 2077 a műfaj tekintetében tökéletes befejezéseket kapott.
Abszolút.
Mert minden esetben elég sötét kilátásai vannak az avatárunknak a tekintetben, hogy mi lesz vele a jövőben, mert ugye a leghosszabb időtáv, amiben gondolkozhat, az 6 hónap, legalábbis ebben a tudatban vagyunk hagyva, bármelyik befejezés tekintetében. Aztán, hogy ez hogy telik ez a 6 hónap, az megkérdéses. De azt hiszem, igen, azt hiszem egyet tudok érteni ezzel a felvetéssel.
Igen, ami szerintem nehézé teszi még, az az, hogy nagyon sok ilyen transhumán kérdést nem tud átéltetni veled, mert ugye az a baj a videójátékokkal, hogy nem éled át a gondolatait a szereplődnek. Maximum ilyen narratív, tehát ugye ilyen narrálással, meg ilyesmivel. De mivel elvileg te vagy a cselekvő személy, tehát nem az van, hogy valaki, tehát nagyon kötött pályán mozogsz, és elnaráljék a gondolatokat, akkor elvileg neked kéne ugye azokat a gondolatokat gondolnod, amik a szereplőd átél. Na most például az, amikor kiveszik a szemedet, és betesznek egy új szemet a Cyberpunkban.
Azzal, hogy fogsz azonosulni.
Azt igen, tehát hogy azon túl, hogy így látod a kijelzőn, és ha empatikus vagy, akkor belegondolsz, de hogy alapvetően nem kényszerítéged rá a játék arra, hogy tényleg most belegondolj abba, hogy kivágják a részedet, amivel születtél, és most beraktak egy fém adag dolgot, ami a szemed helyén ott lesz, tehát ennek az ilyen húsba vágó része nehezen jön át, illetve az is nehezen megoldható, ami ugye egy érdekes kérdés, sokszor az ilyen Cyberpunk megjelenő ilyen mesterséges intelligencia, android, kiborg és hasonló toposzoknál, ez a kissé nem emberi gondolkodás, tehát az emberi gondolkodástól eltérő, meglepő, vagy hidegebb, vagy ez az egész probléma, ez is olyan, ami így egy regényben leírható a belső folyamata, nehéz elérni, hogy a játékos ezt átélje.
Azt hittem arra fogod kivezetni ezt a gondolatmenetet, hogy ez magában a műfajnak problémája, hogy hogyan írjunk nem emberit emberi szemszögből.
Ez alapvetően egy probléma mindenhol. Van egy egész műfaj erre, amit a Patrik mond, az, hogy emberi írók hogyan képesek nem emberi módon gondolkodni, vagy szimulálni nem emberi gondolkodást. Ez alapvető probléma a földön kívüliekkel is, meg az összes olyan karakterrel, ami valamilyen módon nem emberi módon gondolkodik. Egyébként meg van egy teljesen önálló irodalmi műfaja, amit xenofikciónak hívnak, hogyha valakit érdekel, akkor keressen rá, de például egyébként a VUK, mármint a róka, az egy xenofikciós mű, hiszen a sápadt arcú, meg a kacsa, meg a barát, meg egy csomó minden fogalmi konstruktum, nem sápadt arcú, nem tudom, hogy hívják az embereket benne, de ugye a róka szemszögéből van a történet elmesélve. Nyilván valamennyire antropomorfizálva van a róka, hiszen tud beszélni, meg stb. De valamennyire ezt az idegenségét megpróbálja azt, hogy idegen kategóriákban gondolkodik átadni. VUK, mint xenofikció. Ebből is kéne egy szakdolgozót írni.
visszakanyarodva, és legyen ez a záró gondolat, hogy szintén ebben a Pavel tanulmányban felveti azt a lehetőséget, hogy a Cyberpunk videójáték az egy metamédium, műfajnak a metamédium a videójáték.
Miért?
Mégpedig azért, mert ugye a Cyberpunkban megjelenik a kiborg, félig ember, vagy részben gép.
Ja, és mint a játékos is így félig interfészként, ez.
Pontosan, igen. Egyrészről a játékosnak kiterjesztésévé válik az az eszköz, a hardware, amin magát a játékot játsza, megjelenik, mint interfész. Másrésztről pedig játékban megjelenő, mondjuk úgy, hogy kibertér, az általános megjelenítése a hálózatnak, az megjelenik a játék képében, mert a játékos egyszerre van jelen a saját világában, illetve abban a világban, amiben ő avatárként szerepel. Tehát az avatárján keresztül akciókat, cselekményeket hajt végre. És így ezen a gondolat mentén, akkor valaki Cyberpunk játékkal játszik, akkor valójában ő is egy kiborgá válik. Persze ez nem csak a Cyberpunk játékok esetén történik így, de így jön létre a metamédiumsága.
Én értem ezt a gondolatot, egy picit ilyen média dizájn elmélési beakadásnak érzem, de igen, tehát persze. Maga a videójáték játszása az alapvetően egy kiborgizáló, meg cyberpunk jellegű dolog.
Igen, igen.
Hiszen egy szimulált világban játszott egy hamis életet, tehát a csomó az valóság, és a szimuláció különbsége, ugye ez mind megjelennek a videójátékban magában, mint műfajban. Szóval lezárásképpen beszéltünk Cyberpunk jellegű videójátékokról és azt, hogy szerepjátékról. Beszéltünk ugye a Cyberpunk 2020-2013 és a többi a Mike Pondsmithnek az univerzumáról, amiben játszódik a 2077 című videójáték, illetve ugye beszéltünk a Deus Ex-ről, beszéltünk a Metal Gear Solid-ról, a Watch Dogs-ról és egyéb olyan játékokról, amik Detroit Become Human-t említettük, amik valamilyen módon a Cyberpunk kérdései körén jelennek meg.
Ez volt a Játéktér Podcast második adása. Az első adás a Cyberpunk műfajáról szólt, a második adásban, jelen adásban pedig a Cyberpunk műfajú videójátékokról beszéltünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, köszönöm szépen Bencének, hogy társam volt ebben a beszélgetésben, és szervusztok!